Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagybodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
8 óra 14 perc. Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Lélektükör hallgatóit. Jó estét kívánok a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból. Az utolsó őszi hónap a november két olyan nappal kezdődik, amikor nem élő szemét köszöntünk valamilyen ünnepe, születése vagy névnapja alkalmából, hanem a már elhunyt szeretteinkre, embertársainkra emlékezünk. A régi római naptár 9. hónapja a november, ebből a származik a hónap neve, vagyis a novém annyit tesz, mint 9. Régi magyar elnevezése szerint Szent András hava, csillagászati megnevezés szerint a Nyilas hava, a meteorológia pedig őszutó néven tartja számon. És innen a ma esti témánk, november, mint a halottak hónapja. Meghívott dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész, aki már itt van a stúdiónkban, így már is köszöntjük a lélektükör mikrofonjai előtt. Szervusz Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és annyit hozzátennék, hogy november hónap azért nem egészen a halottak hónapja, hanem november, mint hónap, az az élet hónapja is. Ezt majd kicsit aztán később kifejtem, hogy miért gondolom így.
Hölgyeim és uraim, 9 hónapig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165, a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül követhető címünk marosvásárhelyiradio.ro, aki teheti, keressen rá az interneten, de Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolata a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. És akkor még egyszer ma esti témánk, november, mint a halottak hónapja. Gábor, akkor folytasd a gondolatod, szerinted mi történik novemberben?
Hát először a november hónapnak a hangulatáról beszélnék. Egy-egy hangulatnak az alap üzenete és a háttér energiatere, mondhatnánk így, mindig abban mérhető le, hogy az ember önmagával és a természettel, vagyis önnön természetével milyen kapcsolatot képes tartani. És ezt, hogyha több élményképleten átköveti tudja, akkor arra is rájön, hogy maga a természet mutatja meg az igazi bioritmusát annak, hogy egy emberi lélek hogyan működik. Az emberi lélek működésében azonban van egy pár olyan dolog, amelyet úgy határozunk meg, vagy pontosabban úgy hibázunk rá, hogy még mielőtt valami megtörténne, van egy előérzetünk róla. Na most ez az előérzet az tulajdonképpen, ami intuitíve rásimul egy eseményre, vagy egy esemény sorozatra, és ezt húzamosabb ideig egy közösség megnevezetten és élményszerűen tartja szívében, lelkében, aztán az értelmében is, akkor úgy tűnik, hogy az egy teremtéssel magunkkal hozott tudomány lesz, vagy pedig felismerés. A november hónapnak rengeteg hangulatát érezhetjük. A művészet is nagyon sokszor ráhibázott erre. Az Antonio Vivaldi által megírt Évszakok című zenemű is rámutat arra, hogy az észt egy művészember hogy érzékeli. Az őszt. Azután, ha kimegyünk a természetbe, a rozsdásodó anyag, a fa, és minden, ami egyszerűen belesímul a természet szépségébe, vagy kisímul abból, ott láthatjuk azt, hogy valami olyasmit üzennek nekünk, hogy a színkavalkádok mögött egy fantasztikusan színes élet áll. És ez a színes élet nem más, mint a mozdulatlanság teremtő ereje. És ebből aztán válogathatunk. Van, aki ilyenkor, mondjuk Babits Mihályt idézgeti magába, hogy barangó, bús, borongó, ki bamba, bum, borong, vagy előfordulhat az, hogy valamelyik szép metaforát veszi elő, amelyik kifejezetten pozitív módon hat az ő lelki világára. Hogy a november hónap és a halottak napja meg a Minden Szentek ünnepe hogyan kapcsolódik össze, az szintén ebből a forgáskörből, ebből a teremtési periódusból bontható ki.
Igen, tehát november az utolsó őszi hónap, Szent András hava, a Nyilas hava, őszutó, de miként hat a lelkünkre ez a hónap?
Legtöbbször én magamról beszélek most, a november és a december közötti átmenet, vagy az október és a november közötti átmenet, ez mindig ilyen határhelyzeti tapasztalatok, élmények. Az ősznek az igazi kiforrott formáját, azt, ami igazán érzi azt, vagy érezteti velünk azt, hogy most itt november van, azt mindig valamilyen két extrém dolog közé tudjuk elhelyezni. Tehát nekünk van egy ilyen elképzelési sémánk, azon kívül van egy belső tudásvilágunk, amely időt fölülmúl, és teret is fölülmúl, és pedig az, hogy a november hónapban a halottak napja és a Minden Szentek Tóth Ágost a régi hagyományok szerint ellentétben vannak. Látszólag, legalábbis. De aztán kiderül, hogy mégsem.
Igen, szerintem az egyik legtartalmasabb hónap, hiszen a november hemzseg a spirituális napoktól, istenek, istennők, ókori fesztiválok, mágikus és gyógyító napok várnak ránk ebben a 30 napban.
Ezt a szót, hogy spiritualitás, egy picivel árnyaltabban kezelném, mert a spiritualitás az elsősorban arra vonatkozik, hogy az ember a non-dualisztikus világ fele közeledik, tehát az alany és állítmány világából belesímul a teremtő létnek, az Isten szeretetének a mélységébe. Ez spiritualitás. Ami pedig viszont a halottakról szóló rituálékat és ritusokat jelenti, azok valahogy csak annyit mutatnak meg, hogy az ember az időtlenséget újra föl szeretné villantani, azt feldíszíteni, és annak az emlékét úgy rögzíteni, hogy az visszatérő eseményként feltöltse majd a lelkét. De ebbe több képzelet van, mint igazából spiritualitás.
Minden Szentek napja, halottak napja, beszéljünk most arról, hogy végül is mi a gyász?
A gyász egy természetes folyamat, és mondhatnánk úgy is, hogy sokkal több, mint önmagunk sajnálata. A gyász az egy belső üzenet, aminek következtében rájövünk arra, hogy emberi létünk, létezésünk fogódzóin túl van egy olyan mélységes dimenzió, amely válasz út elé állít, a belső lelki öröm és az elengedés tudománya közé. A gyász azért tűnik fájdalmasnak, mert nagy valószínűséggel nincs, aki minket rávezessen arra, hogy hogyan kell elengedni a mi hozzátartozóinkat, a közvetlen környezetünkben élőket, szüleinket, vagy akár jó barátainkat, és a gyász ilyenkor egy bizonyos értelemben, ha nem normális idő kifonatú, vagy kifutással bír, attól a pillanattól kezdve önzésé is átalakulhat, ami egy nagyon érdekes folyamat. Jól meg lehet élni abból, hogy valaki gyászba burkolózik, és a környezetét tönkreteszi ezáltal. Egyszerűen zsarolja a környezetét. Azt mondta, hogy én ezt nem tudom földolgozni, ilyen nincs, miért engedi meg az Úristen éppen velem, és éppen most, és a gyerekei, meg stb. Ez egy olyan biztos pontnak látszik, amiből az ego nagyon jól meg tud élni. De a gyászban nem ez történik. A gyászban az történik, hogy az ember önmagával találkozik, és rájön arra, hogy az élet természetes és szerves része az alapjában véve a teremtés és a megváltás, a föltámadás és a megdicsőlés elemeivel együtt mutatja meg azt, ami a valóság.
Jó, rendben, de akkor miként kell megéljük a gyászt?
Hát mondjuk azt, hogy miként kell megélnünk, ez egy kicsit rossz így, ez a kifejezés, mert egy esztendeig, ha gyászolunk, mert általában ez a szokás itt Erdély országban, meg azt hiszem talán a nyugati világban is, bár ott annak a fogódzóit azt hiszem, hogy régóta hogy föllazították, hogy hogyan kell megélnünk, erre egyházi előírás volna, de a gyászt, hogy parancsoló módon fejezhessük ki, vagy valakinek a tudtára így adjuk, ez valahogy egy kicsit olyan önkényes dolog. A gyász, ha nem jön természetes módon, akkor azt jelenti, hogy a lélek nem tud felszabadulni, nem tudja azt a belső finom rituálét elvégezni, aminek következtében megtisztul. Na most az, hogy külsőleg az ember mondjuk fekete ruhát vesz, egy bizonyos tartást ad az emberi külsőnek, ad egy bizonyos tartózkodást valamitől. Azon kívül jelzi azt valaki számára, hogy ez alatt az idő alatt ő visszafogottabban igyekszik viselkedni, de ezek mind külső formák. Az igazi belső forma az, hogy rájön arra, hogy saját maga sajnálata helyett engedje át az Úristennek a hatalmát arra, ami igazából az isteni tervre vonatkozik, az emberekkel.
Igen, a gyász egy természetes állapot, kérdezi Ildikó.
Úgy néz ki, hogy igen, azért, mert minden, ami természetes, az mind emberi. És legtöbbször azt gondolnánk, hogy ami természet fölötti, az csak azért természet fölötti, mert valahol úgy hallottuk. A természet fölötti és a természetes Isten szépségében találkozik, és az ember Istennek teremtménye, az ő arca van benne, és az ő arcán ott van a krisztusi szenvedés, ugyanakkor ott van a finom üzenet, a föltámadás és a belső csend.
Köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták. Talán ránk is vár. ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Az ember majdnem mindent lát, szobán van ott a nagy világ, melyből a gyermek mit sem ért, a földre hajtja kis fejét. Az arca szép, az álma jó, nem kelti fel már ágyú szó. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel! Az ég magas, csak hadd mondják, nem igaz. Mit tudnak ők, a repülők, a szívük jég, csak jég. Kell ott fenn egy ország,
beszélgetést. A ma esti lélektükör meghívottja dr. Köllő Gábor teológus, vallástörténész. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket. SMS üzenőfal a 0740-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Témánk november, mint a halottak hónapja.
Az előző számra reflektálnék. Nagyon megütötte a fülemet az, hogy ez egy csodálatos, szép Krisztia dal, amit Stevanovics Zorán énekel. Ez kifejezetten arról beszél, hogy van egy transzcendens Isten, amely fent van, és arról ritkábban, hogy van egy immanens Isten, aki a szívünk mélyén van. Na most ezt a kettőt, ha jól megnézzük, az egyik valamilyen fajta hitrendszert feltételez, a transzcendens Isten fogalmi rendje, és az immanens Isten, ami a szívünkben van, az pedig az önmagunkkal való élő kapcsolatot. Ezeket a teológiai megfontolásokat, illetve pontosabban belső élményből adódó lehetőségeket nagyon sok kultúra megragadja, és mondhatnánk úgy, hogy e köré rituálékat, ünnepségeket szőnek, ruházkodási, szertartás, rendi dolgokat tömörítenek, és ilyenkor az Úristennek, a transzcendens Istennek a lelki világából, mintha szeretnének az immanens Isten lelki világából valamit visszahozni, hogy az ember láthassa, érezhesse, tapinthassa, hogy ime itt van az, akit nem veszítettünk el, lelkileg elment közülünk, a teste ugyan romlandó, de ennek ellenére például a haját meg kell fésülni, be kell mutatni, azon kívül a falu közösségén át kell vezetni, hogy az ünnepnek ez a formája is láthatóvá váljon. Indonéziában ez tudomásom szerint ez otthonos, és Mexikóban pedig hát karneválokat rendeznek egyszerűen a halottak napján, mert ott úgy tartják és úgy érzik, hogy a halottak napja az nem egy statikus, hanem egy kibontakozó létállapot, amelyben a test meghal, de a lélek felszabadul.
Azt is állítják, hogy novemberben hazalátogatnak a halottak.
Igen, ez régi népi hagyomány, hogy nagyon sok helyen azt az ételt készítik elő, ami a kedvenc étele. Azon kívül a hangulatot a volt szobájában úgy próbálják összehozni, mint ahogy ő neki a legjobb volt, ameddig itt volt közöttünk. Aztán az előbb említettem a ruházkodáshoz szükséges feltételeket, és még ráadásul a gyertyagyújtás is arra vonatkozik elsősorban, hogy a fény, a lélek fénye az ott van. Na most az igazság az, hogy ha valaki mélyen érez, akkor a halottaitól nem fél. Ez egy nagyon fontos dolog. Azért, mert ha őszinte vagy önmagaddal szemben, akiket elengedtél, vagy akik neked szeretetre méltó vagy kedvesek voltak, emberi szempontból is, azokat te nem csak a szívedben hordozod, hanem ha kell, meg is szólíthatod. Ezt nem sok katolikus pap mondja el, de megszólíthatod, és én több alkalommal már pozitív példaként, vagy igazából tehát nem pozitív példaként, hanem segítségként megtapasztaltam azt, hogy fiatal pap kollégáim, akik eltávoztak, megszólítom őket. Megbeszélne velük azokat a dolgokat, ami igazából nekem is problémát jelentett, vagy nettán más embernek. És ez egy olyan bátorságot, spirituális bátorságot nyújt az embernek, hogy a szentek tiszteletét, meg a halottakat teljesen más távlatokban látja. Igazából a lélek nem hal meg. Csak nagyon érdekes dolog az, hogy mi a gyászt is bezárjuk, azon kívül a gyászolás színét is feketére változtattuk, azon kívül az eseményeket legtöbbször inkább kánonjogi szempontból tekintjük, és ez bennünk csökevényként megmaradt, pedig egy végtelen szabadság rejlik abban, hogy a szentek közösségét miközben imádkozzuk, akkor komolyan vegyük azt, hogy a szentek közössége a küzdő egyház és a megdicsült egyház között a szerves. Az egy közösség. Tehát mi egy közösség vagyunk.
Szerinted a halál statikus állapot, vagy inkább újjászületés?
Hát egészen biztos, hogy újjászületés. A Szentírásban Pál apostol azt mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, és emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Rengeteg olyan tudományos, agykutató módszerről olvastam, hogy sok ember érzi például azt, hogy az ő eltávozottjai milyen frekvencián működnek például. Ez nagyon furcsa dolog, eleinte furcsának tűnt nekem. De Hawkins professzor a lélek rezgés vonalát vagy világát kalibrációk szerint próbálja elmagyarázni a tanítványainak. Ez annyit jelent, hogy egy-egy lélek hullámhoz különféle frekvenciákon működik, és minél inkább megszabadulsz az egódtól, annál inkább érzed azt, hogy Isten teremtő ereje mindenben benne van. Láthatóbbá válik az, hogy a teremtés folyamata belülről hogyan történik. Ez a non-duális tapasztalás. Na most a halál mihez képest halál? Ahhoz képest halál, hogy koporsót csinálunk és valakit belefektetünk, vagy a lélek halála? A lélek halál az teljesen más természetű dolog. Az azt jelenti, hogy te bezsugorodsz, egyszerűen nem akarsz kilépni a valóságodból, és azt sem engeded, hogy mások neked segítsenek, az ima révén, az imádságnak óriási ereje van. Átível nem csak téren és időn, hanem az emberi lelkek finom szövetségén is képes áthatolni, és képes az angyalok szolgálatát felbátorítani többek között. Az angyalok nekünk szolgálnak, ezt a Szentírás is tanítja. Most ilyenkor van az, hogy úgy tekintünk a halálra, hogy végképp lezárult valami, vagy pedig úgy tekintünk, hogy a halál az újjászületésnek a kapuja. Az újjászületés meg viszont egészen biztos, hogy az egész emberi lényünkben benne van, mert nap mint nap meghalunk, és nap mint nap föltámadunk. Ez így van, ahogy a hámrendszerünk lassanként lehúr rólunk, úgy a testünk is szépen elporlad, vagy pedig gyengécskévé válik. A szívünk azonban a szárnyalhat akkor is, hogyha a testünk gyengének látszik a maga intelligenciájával.
Apropó a lélek halála, szerinted mikor hal meg a lélek?
A lélek tulajdonképpen nem hal meg. A praktikus gyakorlati megfontolások közül a következőket mondanám, amit tapasztaltam jó magam is. Három olyan kedves személyt volt alkalmam elkísérni, úgyhogy a kezükben volt, vagy a kezemben volt a fejük, az édesanyám volt az egyik, a másik a teológiai rektor és édesapám. Én nagytatámnak is ott voltam a halálánál, a klinikai halálánál. Olyan érdekes esemény történt. Megállt az óraházban, és olyan csend lett, hogy az egy fantasztikus másik dimenziónak a világát tárta elénk. Na most azt is megfigyeltem, hogy édesapám ott volt 7 évig mellettem, és hogy hogyan simult át az örökké valóságba. Tudatos volt végtelen, nül az utolsó pillanatokig, és onnan vettem észre, hogy tudatos volt, hogy egyáltalán nem küszködött azzal a dimenzióval, hogy most neki valamit itt kell hagynia, hanem egyszerűen látszott rajta, hogy kinyílt a fele, hogy a lélek az halhatatlan. És ez a halhatatlanság érdekes módon a csendben nyilvánul meg, hogy csend van, halhatatlan. Finoman, mintha a lélek átsuhanna.
Ez mind szép és jó, de miért félnek oly sokan a haláltól? Te félsz a haláltól?
Én nem félek. A haláltól senki meg sem szabadna félnie, mert a halál tulajdonképpen a lélek illúziója. A halál az olyan, hogy az élet fontosságára figyelünk, akkor a halál fontossága is megmutatkozik, mert a kérdés mindig az, ahogy Anthony de Melo atya mondja, hogy a kérdés nem az, hogy halál után van-e élet, hanem az, hogy előtte van-e élet. Igazából erről van szó. Hogyha tudatosan éljük a napjainkat, akkor megtanuljuk azt is, hogy az az elengedés, ami végül is a lelket döntés elé állítja a klinikai halál pillanatában, az felkészületet igényel. Tehát arra fel kell készülni. Nap, mint nap. Ugye a középkorban mondták azt, hogy memento mori, emlékezz arról, hogy egy nap majd meg fogsz halni. Tehát ez egy nagyon, de nagyon fontos felhívás volt, amire nekünk is fel kellene készülnünk. A kis minkelt halál, mint amit az Egyesült Államokban látunk, hogy kipityentik a halottat és koporsót, meg stb., mint hogyha az örökké valóság statikusan a maga szépségében vagy gicsességében mutatkozna.
Szerinted mi az elengedés, és ez miben áll?
Praktikus formáját mondom el, hogy gyakoroljuk mi. Amikor eljönnek és bejelentik azt, hogy valaki meghalt, akkor az első számú kérdésem nekem mindig az szokott lenni, hogy sikerült elengedniük. És azt mondják, hogy ők nem tudják elengedni, tisztában vannak azzal, hogy az elengedés által rengeteg szabadságot és rengeteg kegyelmet kapnának. Én olyankor azt szoktam tenni, hogy hangosan imádkozom velük, és kérjük a jó Istent együtt, hogy ettől a fájdalomtól ne csak megszabadítsa, hanem ennek a fájdalomnak az összefüggéseit tárja föl. És elsősorban ilyenkor az embernek önmagára kell reflektálnia azért, mert ilyenkor, ha valakit nem tudunk elengedni, az a borzasztó érzelmi kötődés, mert nagyon sok ember erősen kötődik a társához. Ez az érzelmi kötődés, ez magát a lelket, aki frissen simul át egy másik létdimenzióba, és az itt maradottakat kemény kötéssel fogva tartja. Tehát érdekes mód, hogy a lélek sem tud szabadon távozni, aki pedig itt van, az sem tud szabadon egyáltalán nem csak a halálról, hanem a fájdalom feldolgozásáról sem lépéseket tenni.
Gábor, gondoljunk most a Hiszek hegynek az elmondására. Ez kiüresedés, vagy a győzedelmes hitvallás imádkozása?
A reformáció idején ugye a bűnvalló imában is benne van a fölhívás, hogy gyertek, atyám fiai, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket. A kifejezések mögé kell nézni, itt nem szabad a szavakba bele akadni, de teológiailag a következőt mondanám. A Filippiekhez írt levélben azt olvassuk, hogy Jézus, mint Istennek fia, nem ragaszkodott ehhez a minőséghez. A református Károli Gáspár szentírásban az áll, hogy mint zsákmány, tehát nem ragaszkodott ehhez a minőséghez, hanem kiüresítette önmagát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ez a hiperbolának a leereszkedő része. És innen kezdődik az, de ezért Isten fölmagasztalta őt, hogy minden tért hajoljon meg előtte, a mennyben, a földön és az alvilágban. Ebben benne van minden, ami igazából egy emberi kereklétnek a valóságát hordozza. Tehát ezt úgy nevezik a teológiában, hogy kenózis, a kiüresedés. Ha a hitünket úgy valljuk meg, hogy elmondjuk a szavakat, ismerjük a dogmatikai föltételeit, azon kívül tudjuk azt, hogy ezt követeli meg tőlünk az egyház, nem egészen biztos, hogy érezzük mindaz, ami történik, nem csak a hitben, hanem az újjászületés lépéseiben is.
Ebben a hónapban, tehát novemberben, akár egy nem mindennapi dialógusról is beszélhetünk, sőt beszélnünk kell, dialógus Istennel és dialógus a társainkkal.
A görög dialogos szó az azt jelenti, hogy az én szívemből átmegyek a te szívedbe, és ezt mondhatnánk úgy, hogy ez alatt az idő alatt történik valami olyasmi, amit spirituális tudománynak nevezünk. Benne van a szóban, logosz. A logosz az több mindent jelent. Az jelent beszédet is, jelent tudást is, jelent hús és vér tapasztalást is. Nagyon, de nagyon sok jelentése van. És a dialógusnak az alap feltétele az, hogy én a szívedből nem tépek ki semmit, hanem inkább oda beviszek valamit. És ez ide és oda úgy működik, hogy az emberi lélek föltárulkozása által egy olyan jelenlét alakul ki, amely magának a teremtőnek a teremtés erejéből adódik. Tehát ez egy fantasztikus. A dialógus az emberi úgymond együttélési formáknak a legszentebb tevékenysége. Két ember, amikor dialógust tud folytatni, annál értékesebb dolog semmi nincs. Na most ezt láthatjuk, hogy a reklámvilág ezt hogy lenyúlja, vagy azon kívül a különféle média milyen keményen képes manipulálni az embert először az agyán keresztül, és ha valakit az agyán keresztül manipulálni lehet, akkor annak lassanként spirituális következménye is lesz, mert így alkottak meg bennünket, hogy az elme a lélekre hatással van, akár csak a lélek az elmére. Na most a dialógusnak azt a formáját, amit önmagunkkal folytatunk, az őszinteségben határozzuk meg. ha önmagunkhoz őszinték vagyunk, akkor kialakul bennünk egy olyan készség, hogy más ember előtt nem szégyellünk megnyílni, hanem őszintén beszélgetünk azzal, aki eljön hozzánk. A bencéseknél van a regulában egy nagyon szép latin kifejezés, azt mondja, hogy hospes venit, Christus venit. Tehát aki bejött az ajtón, az a vendég, az olyan, mint hogyha Krisztus lépett volna be az ajtón.
A te szemszögedből nézve, miben áll a dialógus lényege?
Hát a dialógus lényege abban áll, hogy nem csak mondasz valamiről valamit, hanem önmagadból ajándékot készítesz egy másik ember számára. És nem bánod ezt, mert legtöbb ember attól tart, hogyha föltárulkozik és őszintén beszélget belső valójáról, vagy elfojtott érzéseiről, akkor ő kisebb rendűségi minőségben tűnik föl. Tehát kisebb lesz, és ezáltal pedig az ember nem lesz ezáltal kisebb. A teremtés titkában az rejlik, hogy a lélek finomsága az apró dolgokból áll össze, és nem a nagy látványos dolgokból, és az emberi egyéniség az pedig annyira finom, hogy semmilyen fajta személyiségi program vagy programozás, mentális programozás nem képes azt fölülmúlni. Tehát a dialógus egyszerűen lényegében lélektől lélekig szóló párbeszéd, amit aztán mentálisan is lehet regisztrálni, és élményszerűen is lehet rögzíteni, de ennek több a hozadéka sokkal, mint amit én elmondtam. Ennek személyiségfejlesztő, vagy egyéniségfejlesztő jellege van.
Minden jó dolog véget ér egyszer, mondja sokszor a megénekelt közmondás. A kérdés csak az, hogy mi történik ezután?
Kérdés az, hogy mi az, hogy jó. Mert a jónak rengeteg meghatározása van, a skolasztikus filozófia azt mondja, hogy a jó kiömlik önmagából. Azon kívül létezik lelki jó, létezik anyagi jó, létezik mentális jó, és azon kívül létezik, hogy a posztmodern világban sok minden, amit jónak vélnek a gondolatok foszlányaiból. A festészetben a szürrealisták abszolút nem a jót, hanem inkább a szürrealizmust keresik. De ez mihez képest? Mindig ez. Ha valakivel leűz beszélgetni, és azt mondja, hogy jó, akkor röviden megkérdezheted, hogy tapasztalatból mondod, vagy egyszerűen ezt neked valaki mondta. Mert ha megtapasztaltad, hogy mi az, hogy jó, akkor másnak is körülbelül ezt kell továbbadnod.
A november valamiképpen felkészít minket adventre, karácsonyra és az új évre.
Igen, érdekes mód, hogy az ősz belesímul az eljövetelbe, az advenio advenire latin ige azt jelenti, hogy aki eljön, vagy eljövendő. A messiás várásnak az időszaka, ez még sokkal finomabban és mélyebben mozgatja meg az ember belső zsongását, mert ebben vágyakozás is van, várakozás is, figyelem is van, és fegyelem is van. Nagyon érdekes, mert az egyik a másikot kiegészíti, tehát minél inkább odafigyelek arra, hogy mit üzen egy tiszta forrás, mint például a Szentírás, akkor figyelmességem közepette fegyelmezetté válok. Oda figyelek arra, ami igazából megérint engem. Az előkészületben viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember kitárulkozzék önmaga előtt, és ezzel kitárulkozik az Úristen előtt is. Semmit nem veszít ezzel egyáltalán. Hagyja, hogy létezzen. Mert a létezésnek igazából ez az igazi kulcsa, hogy hagyjuk, hogy létezzünk, mert általában mindig értelmünkkel próbáljuk az életünket megváltoztatni, de azt nem merjük megengedni, hogy bennünket az Isten akarata is formáljon. És még hozzáteszek egy mondatot, nagyon sokan félnek ettől, hogy mi az, hogy Isten akarata. Na most Itt arról van szó, hogy az Isten akarata az alapjában véve teremtésünknél fogva bennünk van. Rengeteg olyan döntés van, ahol felfedezzük azt átételesen, hogy mintha az Úristen keze benne lett volna. Nagyon sok embertől hallottam. Az Isten akaratát behívni az életünkbe azt jelenti, hogy kinyitjuk a szívünket. Ha kinyitjuk a szívünket, akkor a szeretet beáramlásával elindul egy olyan folyamat, hogy észrevesszük, hogy az az énség, amit mostanáig mi magunkról állítottunk, az tulajdonképpen egy statikus és bennünket egoizmusunkban előre mozdító, vagy pontosabb egoizmusunkban megtartó állapot, és ilyenkor szégyelli el az ember magát nagyon sokszor, amikor látja azt, hogy itt megáll. És az akaratnak, az isteni akaratnak a beengedése itt leáll. Na most ilyenkor jönnek az olyanféle magyarázkodások, hát igen, én méltatlan vagyok arra, hogy engem az Úristen szeressen, vagy méltatlan vagyok arra, hogy ezen a világon valami jót is tegyek. Aztán egy beteges hangulat követi, amit spirituális betegségnek lehet nevezni, de hát ez egy külön téma a kérdésnek a köre, úgyhogy...
Gábor, itt sajnos mi is meg kell álljunk, de köszönjük a beszélgetést.
Szívesen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Lélektükörbe, melynek műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti meghívottunk dr. Körlő Gábor teológus, vallástörténész és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Következzen még a Lélektükör ma esti gondolata. Gergely Ágnes, a halottakhoz való hűség a legjobb jellemek sajátja.
Valóban így van, de hozzátenném azt, hogy az élőkhöz való hűség tesz bennünket képessé arra nézve, hogy a halálnak a valóságos tényét tényleg felismerjük. Tehát a halál, ahogy mondtam az előbb, az tulajdonképpen a test halálát jelenti. A lélek halálát nem jelenti. Az, hogy a lélekkel utána mi történik, hogy kibontakozik teljes egészében, vagy pedig csökönyösen bezárkózik, az ismét egy másik, nem is másik kérdés, hanem egy másik tapasztalat.
Köszönjük a hozzászólást. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk az elmúlt órában dr. Körlő Gábort és a Lélektükör szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.